11. fejezet. Maximianus szállásának nagy triklíniumában, amelyben közös vacsorára terítettek a császári családnak, még tovább égtek a lámpák, mint a császár dolgozó szobájában. Pedig amikor összeültek a szentségesek, úgy látszott, hogy mire az almára kerül a sor, nem lesz, aki megegye. A lakom a szokás szerint libációval kezdődött, amelyet a család nevében Maximianus mutatott be az imádkozó fülke márványoltárán. Bort, vizet, mézet, tejet és olajat öntött az oldalán kifolyóval ellátott oltárra, amelynek homlokfalán aranyozott jom betűk mutatták, hogy a legjobb és legnagyobb Jupiternek van szentelve. A lakoma fölött azonban nem az idézett Jupiter, hanem a hivatlan Discordia istenasszony lebegett egyelőre láthatatlanul. A szentségesek udvariasan, de hidegen köszöntötték egymást, és csöndben fogyasztották el a vacsorát bevezető tojásételeket. Mindenki némán emelte meg poharát, amikor az Augustus köszöntőre vette fel az övét, néhány csöppet a mozaikpadlóra löttyentve belőle. Az Isten áldása a családunkra. Visszhangot csak Maxentius adott, aki apjával szemben az asztal végén ült Titanilla mellett. Azokra is, akik itt nincsenek. Hogy legalább Titanilla félre ne értse, meglökte térdét az asztal alatt. Az új mamáimra értettem. Csak már legalább tudnám, melyik lesz az igazi. Ha az öreg én rám hallgatna, a kvád lányt választanám. Az kevesebb festékbe kerülne, mert úgyis vörös. Maximianus jobbján Valériával, balján Teodórával, római pletykákkal próbált kedveskedni az asszonyoknak. A koiszi átlátszó ruhákat most már nem csak a szabad életű nők viselik, hanem a szenátorok feleségei is. Egy Negrina nevű matrónáról azt beszélik, hogy rövidre vágatta a haját, és fiú ruhában jár. A fórumon a nép diadalmenetben vonultatott fel egy házas párt, a férnek az asszony 25. felesége volt, és az asszonynak a férfi 46. ura. Ez az utolsó újság keltett is némi érdeklődést. Az asztal végén hangos kitöréssel fogadták, ellenben Valériának, aki második felesége volt Galériusnak, lángba borult az arca. Teodóra pedig lesütötte a szemét, és csak lopva mert Konstanciusra nézni. Látta, hogy egy pillanatra megvonaglott a szája sarka, és tudta, hogy neki is az eszébe jutott Helena. Az Augustus fölhagyott az asszonyok mulattatásával és államfői tapasztalataival hozakodott elő. Nem elég, hogy a dögvész egész tartományokat tizedelt meg, az öngyilkosság is járványos lett a nyugati birodalomban. Egy testőrtisztje azzal dicsekedett előtte, hogy Afrikában olyan vadat lőtt, amelynek az apja párduc volt, az anyja teve, s mivel ő ezt nem hitte el, a tiszt szeme láttára szíven szúrta magát. Ezt ugyan még meg lehet érteni, de azt már nem, hogy erre a tiszt szolgája is beleugrott a párducba. Öreg emberek, fiatal gyerekek, asszonyok és férfiak minden ok nélkül eldobják maguktól az életet. De istentelen egy sincs köztük, ütött az asztalra Galérius. Ma holnap egyéb sem marad a birodalomban, mint keresztény. Maximianus mindjárt bizonyságot is tudott rá, az apatei rongyosok esetét, akik nem hagyták el a falut a többivel. És a Dominus nem húzatta fel őket, acsargott Galérius. Nem. A Dominus ruhát és kenyeret adatott nekik. Ma este már itt hadonáztak, mikor bevonultunk. A kolomposukra ráismertem. Érthetetlen, rázta a fejét Galérius. A Dominus a legbölcsebb ember a világon, és mégis vannak, akik be tudják a szemét kötni. Maxentius elmondta az udvari orvos elcsapatása történetét. Galérius mohon kapott rajta, amikor meghallotta, hogy Cincellus a Tages sógora. Akkor nincs semmi baj. Ahogy én Tagest ismerem, az befűti a kemencét az istenteleneknek. A papra a Dominus is hallgat. Az a baj, hogy a Dominus már öreg. Ti pedig gyávák vagytok, kiáltott Maxentius az öklét emelgetve. Kérdezne meg csak engem! Konstanciusz eddig nem szólt. Kerülni akarta Galériusszal a veszedelmet, de a tacskó az asztal végén felbőszítette. Te lekéstél a politikáddal, öcsém! A születéseddel is elkéstél 100 esztendőt, mondta élesen. 100 évvel ezelőtt még nagy hasznodat vette volna az impérium. Akkor még közérdek volt az asztal alá inni a barbár törzsfőnököket. Maxentius elvörösödve nézett az apjára, az hallgatást parancsolt neki a szemöldökével. Ő védte meg a fiát. Az ököl sohasem megy ki a divatból, Cézárom. S én nagyon örülök neki, hogy a fiam tudja, mire való az ököl, s kinek kell mutogatni. Galérius pirosan és keményen közbe harsogott. Én se féltelek, fiú, lehet belőled még gladiátor is. Én belőlem, horkant föl Maxentius, aki nem sértegetést várt erről az oldalról. De ugrálj, öcsém! Nem csak te belőled, én belőlem is, mindnyájunkból. Mi est a Dominus akarja? A tenyerén tart bennünket, igaz? De akkor fordítja lefelé a tenyerét, mikor neki tetszik. Hát, ha egyszer az jut eszébe, hogy neki csupán csak keresztény cézárok kellenek. Nem igaz, Konstanciusom? Én már készülök is más pályára, van egy milliárdos kocsi vezetőm. 1000 pályadíjat nyert már a hippodromban. Ha hazamegyek, órákat veszek tőle. Mit szólsz hozzá, Konstanciusom? Úgy látom, már is megkedveltétek a versenyt, Galériusom, vont vállat Konstancius. Jégbe hűtött szmirnaival futtattok. Discordia istenasszony kezdett valósággá sűrűsödni. Titanilla már menekült előle, otthagyta az asztalt, és az egyik ablakfülkébe húzódott. Arccal az égnek, háttal a társaságnak. Az ajtón álló egy ilyet arcú nőcselédet vezetett be, aki először arcra borult Teodóra előtt, aztán súgva jelentett neki valamit. Teodóra zavarodottan állt föl a helyéről. Mi történt? Nézett rá egy percre az apja is, és az ura is. Minervina eltűnt, nem találják sehol. Ki az a Minervina? Figyelt fel az Augustus a női névre. A kis Faustának a dajkája. Konstancius a fiára nézett, aki lesütötte a fejét. Maximianus pedig Maxentiusra nevetett rá, és megfenyegette az ujjával. Dajka, ha? Te! A princepset elfutotta a méreg, megtaszította az asztalt. Én a te fiad vagyok. Mi nem vagyunk rászorulva arra, hogy cselédszobákból, meg pincernáriákból szedegessük fel a babáinkat. Olyan csönd támadt, hogy meg lehetett hallani Konstancius Cézár mély lélegzetvételét. De egyéb nem történt. Konstantinus is csak a poharát lökte fel. Maximianus sietett véget vetni a döbbenetes csöndnek, magasra emelte a poharát. A haza üdvére! Aztán odafordult az asszonyokhoz. Ti dolgotok, csináljátok, mi nem vagyunk szoptatós dadák. Teodora tétován nézett az urára. Elkísérlek, ugrott fel Konstancius. Konstantinus is felállt, Valéria is. Te nem jössz, Cézár? Kérdezte az urát. Galérius értetlenül nézett rá. Mit történhetett ezzel az asszonnyal? Mióta ide érkezett, először szólt hozzá maga jó szántából. Nem, felelte mogorván, majd Titanilla elmegy veled. A Cézárnének azonban be kellett érni Konstanciuszék kíséretével. Titanillát nem eresztette Maxentius. Belekapaszkodott, mint a makrancos gyerek. Kottaboszt akarok veled játszani. Titanilla kedvetlen volt, és álmosnak mondta magát. Én meg nem akarok, de érdemes lesz, biztatta Maxentius. Vénusz övére, mondom, érdemes lesz. Ennyit még soha se nyertél, amennyit most nyerhetsz. Galériushoz fordult. Cézár, a lányodat meg kell verni. Nem akar velem kottaboszt játszani. Persze, ha Varanész itt volna, akkor nem kéretné magát. A Cézár ránézett a lányára. Teljesíted a kívánságát, érted? Titanilla csak azt értette, hogy az apja parancsol. Az egyetlen akarat volt, amelynek a vad nobilissima mindig szót fogadott. A csordás szemekkel nem lehetett ellenkezni. A szolgák felállították a padlón a kottaboszt. Ősi játék volt ez. Valamikor a pásztorok együgyű időtöltése. Ez időben tökéletesített formában az előkelő társaságok is fölkapták. A tivornyázók ezzel ellenőrizték magukat és egymást, hogy kin mennyire vett erőt Bacchus hatalma. Egész józanon senki se játszott kottaboszt, egész részegen meg nem lehetett játszani. Biztos tartás és jó szemmérték kell hozzá. Alacsony emelvényen nagy lapos tálcára bronzpálcát erősítettek, amely végén mozgatható keresztpálcát tartott karos mérlekhez hasonlóan a két serpenyő helyett két ivó csészével. A csészék egy-egy kis ért szobor felett lebegtek, amelyek nimfát és szatírt vagy éroszt és pszichét ábrázoltak. A játék abban állt, hogy a játékosok televették borral a szájukat, és azt hátraszegett nyakkal úgy köpték a magasba, hogy az egyik csészébe hullott vissza, s azt úgy sülyeztette az alatt álló szobrocskára, hogy visszapattanásánál a másik csésze a másik szobrot üsse meg. Maxentius a szokott szobrocskák helyett Éroszt és Antéroszt tartotta Titanilla elé. A szerelem felhúzott íjat tartott a kezében, a viszont szerelem repesőn tárta szét két karját. Melyiket választod? Amelyik el akar szállni, mondta a lány durcásan, és Antéroszt állította a jobboldali csésze alá. Én is azt szántam neked, csípett Maxentius a nobilissima karjába. Nem is kérdezed, mibe játszunk? Bánom is én, rántott el a lány a karját. Ismerhetsz már, hogy én úgyse fizetek. Ha te nyersz, engem nyersz meg. Ha én nyerek, apát fizeti a veszteséget. Minerva öröklámpására mondom, fiú, fizetek, kapta föl a szót a Cézár. Galerius mindenkinek megfizet. A hang már jócskán italos volt, Titanilla az apjára tekintett. Az óriás egészen odahúzta székét az Augustusé mellé, s mélyen belekönyökölve az asztalra úgy eltakarta az öreget, hogy csak kisütött parókájának felső bodrai látszottak. A lánynak nem volt idegen ez a kép. Kiskorában a tábori kanabék mocskos asztalainál látott ilyen borba könyöklő öreg katonákat összebújni. Az apja rendesen közéjük szokta vágni a botját, mert azt tartotta róluk, hogy vagy rablásra készülnek, vagy összeesküvést forralnak. Kezdhetem, nyúlt Maxentius a porra után. Akinek a csészéje előbb megtelik, az a győztes. Majd én kezdem, kötözködött a lány. Te úgyis előbb készen leszel, mert a te szádba több bor fér. De én többet is lenyelek belőle, nevetett Maxentius. Hanem azért tessék, kezdjed. Szeretnélek már egyszer téged is készen látni, gyönyörűm. A lány dühösen nézett a princepsre, hirtelen kikapta kezéből a poharat, kortyantott belőle, és szándékos ügyetlenséggel fecskendezte a bort a magasba. Nem a csészébe hullott vissza, hanem a Maxentius fejére és vállára. Ezután a számat tartom elé, rázta le magáról Maxentius a borgyöngyöket, és most már a lány is elnevette magát. Lassanként megjött a kedve a játékhoz. Különösen, mikor néhányszor sikerült beletalálni a csészébe. Közben azonban oda-oda pillantott az apjához is. Halkan beszéltek, de egy-egy izgatottabb hangot elfogott a füle, különösen az apjáért. Az istentelenek, a haza ellenségei, semmi se szent nekik. Konstanciuszt az első fára, de fiastól, kiirtani. A birodalom előbbre való, mint a császár. A polgár, mint csőcselék, háborút, 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 csak aki a hadsereg, tágeszre kell bízni. Csak a régi erkölcsök, ha mi összetartunk. Nagyon összetartottak már. A félrecsúszott parókájú fej rábicsaklott az óriás vállára. A Cézár megölelte az Augustus, az Augustus nagyokat cuppantott a Cézár csattanópiros arcára. Titanillát rázta a nevetés, ahogy rájuk nézett, most úgy érezte, hogy ő se fél az apjától. Csókot dobott neki, de a Cézár nem nézett oda. Kiáltani akart neki valami kedveset, de nem fordult a nyelve. Megindult felé megmondani neki, hogy ő azért büszke rá nagy, erős apjára. Meg akarta kérni, hogy kapja a karjára, és emelje fel olyan magasra, ahonnan már eléri a holdat, ő majd letépi, és hazaszalad vele Romula nagyanyához, és beledobja a kútba, hogy ne ijesztgesse többet. A második lépésnél, mint a kibicsaklott volna alól a lába. Neki tántorodott Maxentiusnak. Te vagy, fiú, dadogta. Mutasd a kezed, most is olyan puha. Nézem a hajad. Maxentius széket tolt alá. Hát mégiscsak elkészültél, kislány, kacagta el magát. Na most ide néz. Fenékig ürítette a telepoharat. Mind a két képe kiduzzadt a bortól. Aztán fölfelé fordította az arcát, hosszú sugárban lövelte fölfelé a bort olyan ügyesen, hogy egy csöppig a csészébe hullott vissza. A színiktel csésze lerántotta a mérlegkart, rázuhant a szobrocska fejére, Érosz kezéből kiröppent a nyíl, és csengve ütődött bele az Antéroszt szoborba. A szívnek megfelelő helyen kis gödröcskébe fúródott a nyílhegye, s a szobor összecsapta két karját, mint a halálos sebet kapott volna, s még mélyebbre akarná beletaszítani a szerelemisten gyilkos fegyverét. Jól van, fiú! Tekintett oda Galerius a csendülésre, és fölemelt poharával intett Maxenciusnak. Fizetsz, Cézár! Lépett oda Maxenciusz a nobilissimához. Átfogta a derekát, és inkább vitte, mint vezette az apja elé. Kicsit fújtatott, mire odaért vele. Galerius nevetve fordult oda a bóbiskoló Maximianushoz. A fiam nem egészen Párizs, de nézd meg ezt a lányt, hát nem érdemelné ez meg, hogy még egyszer fölgyújtsák érte Tróját. Csókoljátok meg egymást, gyerekek! Előbb majd én, heherészett az Augustus nyiladozó szemmel, és megcsókolta a lányt jobb és bal arcán. Ez az apa csókja, ez a szövetséges csókja. A lány bambán nézett, aztán lehunta a szemét. Mire rászorította Pióca száját a princeps, akkorára már aludt. Maxentius hordozó székért tapsolt a rabszolgáknak, de Galerius ledörmögte. Neked ilyen kis madárhoz is segítség kell! Bíbor köpönyegébe takargatva ő vitte haza a karján a nobilissimát. Az ég bíbor függönyei alatt már elveszegettek a csillagok, csak a Vénusz ezüst mosolya nevetett a világra.